Dicsértessék-e Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, Soproni Mónika vagyok, valamint nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban dr. Székely János püspökatyát. Az előző műsorban az ember teremtése, a darwini elmélet volt a téma, ezeket jártuk körbe, és kerestük a választ, vagy egy arany középutat a teremtés és az evolúció elmélet között. Előjáróban már akkor is említettem, hogy érkeztek hallgatói kérdések, melyek azóta csak gyarapodtak, így a mai adásban ezekre várunk és kapunk választ Püspök atyától. Püspök atya, azt látom, a teremtés témakör nagyon beindította a hallgatók fantáziáját. Az első kérdéscsoport az egy férfi és egy nő kapcsolatára és a házasságra irányul. Bele is vágnék akkor. Miért csak egy férfira és egy nőre alapozta Isten a családot? Miért kellett így bekorlátozni az emberi szerelmi kapcsolatokat? Ha elromlik a rendszer, miért nem változtathatnak rajta az érintettek? Miért kell benne maradni egy rossz, egy nem építő adókapcsolatban életük végéig? Ha egy új szerelem kopogtat akár egy feleség, akár egy férj szívén, miért nem engedi az egyház a változtatást? Ha változtatnak, akkor miért van megtorlás? Ha egy kapcsolat nem működik, miért nem rugalmasabb az egyház?
Nagy szeretettel, nagy örömmel köszöntöm én is a kedves testvéreket. Rengeteg kérdés hangzott itt el, és nagyon szerteágazóak. Először is, hogy miért egy férfi és egy nő? És ez bekorlátozza-e valamilyen módon az emberi szerelmet, illetőleg nemiséget? Az emberi nemiség gyökeresen más, mint a növényvilágnak a szaporodása, vagy pedig az állatvilágnak a nemi élete. Egy búzaszálra, vagy egy almafára soha nem gondoljuk azt mondani, hogy ő szerelmes, amikor valahonnan a virágpor megjön, és nem is tudja, hogy honnan válik az a búzaszál vagy almafa termékenyé. Egy cserebogárra sem mondjuk, hogy szerelmes, mert talán soha életében nem fogja megismerni azt a bogarat többet, amellyel együtt ők ketten a fajfenntartás ösztönének engedelmeskedve továbbadták az életet. Az emberi nemiség gyökeresen más. Nem pusztán egy fajfenntartási ösztön, nem csak a szaporodás szolgálja, hanem ennél sokkal több. Ahogyan egy kicsi gyermek számára is elképzelhetetlennek tartanánk azt, hogy mondjuk az édesanyját kicseréljük valaki más asszonyra. Pedig egy más asszony is könnyen lehet, hogy nagyszerűen el tudná látni azt a kicsi gyermeket. Csak hogy az anya-gyerek kapcsolat az ember esetében nem csak erről szól, hogy valakit ilyen alapszinten ellássanak élelemmel és sok más fontos dologgal. Az ember ugyanis személy, ami azt jelenti, hogy van értelme, akarata, öntudata, tud álmodni, tud szeretni. És éppen ezért az ember életében a szerelem, hogyha igazi, akkor oda vezeti őt egy másik emberi személyhez, aki végtelen tiszteletet, odaadást, szeretetet követel és érdemel. A szerelem, ha igazi, akkor nagyon hamar megszületik benne a totalitás vágya, hogy egész önmagamat ajándékozom oda, a múltamat, a jövőmet, és ugyanezt kapom, ugyanezt várom az általam szeretett szemétől is. Egy kicsit képe ez a Szent Háromságos Isten szeretetének. Az Atyának is egyetlen fia. Van egy szülött fia, akinek mindent átad, és a fiú mindent befogad. Ennek a totális szeretetnek a gyarlóföldi képe az emberi szerelem. Ebben is Isten képei vagyunk. Férfiként és nőként Isten képmása az ember. Abban, hogy a házasság fölbonthatatlan, ebben nagyon jó lenne, ha nem elsősorban tilalmat látnánk. Mert ez elsősorban nem tilalom, hanem ez elsősorban örömhír. Azt jelenti, hogy lehet így szeretni. Tud egy ember egy életen át, egész szívével szeretni. Ismerek olyan asszonyt, aki azt mondta, hogy ő nagyon meg van lepődve. azon, hogy egyes nők a házasságot egy börtönnek érzik. És azt mondta, hogy amikor ő eljutott odáig, hogy a férjét jobban szerette, mint saját magát, és ez nagyon hamar elérkezett a szerelmük történetében, akkortól azt mondta, ez maga volt a teljes boldogság. A házasság fölbonthatatlansága az mindenek előtt örömhír. Azt jelenti, hogy lehetséges egész szívemmel szeretni, tudom ilyen módon magamat odaadni. És lehetséges ezt ámuló örömmel, hálával, megrendültséggel valakitől elfogadni. Létezik totális, egész életet átjáró szerelem, és az ember erre kapott meghívást. A kérdésnek a további része arra vonatkozott, hogy érdemes-e kell-e benne maradni egy rossz kapcsolatban. Azt gondolom, hogy itt először is azt kellene látni, hogy ez a kapcsolat egyáltalán Isten színe előtt egy érvényes szentségi házasság volt-e, vagyis ténylegesen az Isten terve szerinti életszövetség-e. Az egyháznak a meggyőződése az, hogy a házasság nem pusztán attól születik, és nem pusztán attól válik érvényessé, hogy az esküvőn, az esküvőnek a szavai, ígéretei elhangoznak, hanem attól válik érvényessé, ha valóban két ember a lénye egész akarásával, döntésével egymásnak adja magát. Vagyis ha a lelkükben is, az életükben is ez a döntés, ez az önátadás megszületik. Azt szoktuk mondani, hogy a házasság érvényességéhez három alap dolog kell. Az első a képesség. Testi képesség a férfi és nő közötti testi kapcsolatra, de emellett lelki képesség is arra, hogy egy életközösséget, életszövetséget ketten fölépítsenek. Ha valaki lelkileg annyira labilis, annyira sérült, hogy nem tud önátadásban, önfeledten élni, nem tudja a közös élet terhét derűs lélekkel, békésen, nagylelkűen hordozni, akkor könnyen lehet, hogy ő a házasságra lelki értelemben képtelen. A második feltétel a szándék, ami azt jelenti, hogy mind a két félben meg kell lenni annak a szándéknak, hogy az egész életét odaadja. Nem csak úgy gondolkodik, hogy ha sikerül, ha minden úgy alakul, ahogy én szeretném, akkor talán kitartok mellette, ahogy sajnos rengeteg fiatal manapság így köt házasságot. Tehát igazi házassági szándék a lelkük mélyén sajnos nincs. És nyilván ilyen töredékes szándékból hiteles házasság, érvényes házasság nem tud születni. Tehát a szándékban benne van az, hogy az egész életemet végérvényesen odaadom egy kizárólagos, végérvényes szeretetszövetségre akarok lépni. Benne van a szándékban a gyermekáldás elfogadása is. Ha valaki eleve úgy köt házasságot, hogy ő gyermeket, köszöni szépen, de nem akar, akkor ez nem egy Isten előtt érvényes, hiteles házasságkötés. A harmadik feltétel pedig a házassági forma, vagyis hogy valóban Isten színe előtt, a hitüknek a fényében kössék meg a házasságot. Az első kérdés tehát ez, hogy valóban érvényes házasságról van-e szó ebben a megromlott kapcsolatban, amiért fontos és kell küzdeni. Hadd mondjam azt el, hogy sajnos azt gondolom, rengeteg házasság van manapság, ahol soha két ember ezt a nagy döntést meg sem hozta. És pontosan ezért az óriási szikla alap, amire két ember az esküvőjén föláll, amire ráépíthetnék az életük házát, az egymásba vetett bizalom, az Istenbe vetett hit, a hűség, a teljes önátadás, ez soha nem jött létre. Soha nem élhették át azt, hogy teljes biztonságban vagyok a másik mellett. Akkor is, ha van egy-két rosszabb hetünk vagy hónapunk, az ő hűsége, szeretete irántam nem fog elmúlni. Legyőzzük együtt az akadályokat. Sajnos rengeteg házasság van, ahol soha ezt a teljes biztonságot nem élték át. Nincs meg a szikla alap, nincs mire építeni. Ha azonban a házasság érvényes volt, és ez a szikla alap valaha megvolt, akkor a nagy kérdés az, hogy hogyan romlott el, miért romlott el, és lehetséges-e ezt a kapcsolatot megmenteni. Azt gondolom, hogy ha a házasság hiteles volt, az alapdöntésük megvolt, és ilyen értelemben meg is van, mert hiszen az alapdöntés akkor hiteles, ha életre szól, és mind a kettőben megvan a jó szándék, akkor lehetséges egy nagyon nehéz helyzetből is a házasságot talpra állítani. Nagyon fontos azonban ehhez mind a két félnek a jó akarata. Jegyeseknek szoktam egy kicsit talán túl egyszerűsített módon mondani, hogy egy jó házassághoz két jó ember kell. Két olyan, aki valóban nem önző. Aki szeret és akar a másikért tenni, akarja a másikat boldogítani, aki nem önmaga körül forog. Láttam már olyan házaspárokat, akik nagyon mélyről talpra álltak. Találkoztam olyan házaspárral is, akik el is váltak, éltek is külön, és mind a kettő rájött, hogy az életük legnagyobb lépése volt, amikor a szeretett kapcsolatukat megszakították, és aztán újra összeházasodtak, nyilván polgárilag váltak el, és polgárilag házasodtak újra. Az egyházi házasságuk az mindig is megvolt, és jelenleg boldogan élnek. Tehát lehet nagyon mélyről is talpra állni, hogyha mind a kettőben az erre való nyitottság megvan. Az egyik kulcsa a talpraállásnak az egymásra szentelt, egymásnak adott idő. Ahogy rengetegszer mondom, hetente egy este kettesben gyerekek nélkül. Élő dialógus nélkül, élő kommunikáció nélkül, őszinte emberi hang nélkül egy életerős házasság nem tud létezni. Ez a dialógus nem veszekedés kell, hogy legyen, nem igazságokról kell, hogy szóljon, hanem mindenek előtt arról, hogy mit éltem át, mit érzek, mi az, ami fájt, mi az, aminek örültem, hogyan lehetnék jobb házastársad, mi az, amiben esetleg bántottalak, terhedre voltam. Fontos aztán, hogy mind a két fél akarjon és képes legyen fejlődni. Az embernek az egyik leggyönyörűbb tulajdonsága ez, hogy tud állandóan egy életen át lelkileg fejlődni. Ez is a küldetésünk, hogy alakítsuk, gazdagabbá tegyük önmagunkat. Aki azt mondja, hogy én már csak ilyen vagyok, engem fogadjon el így, az tulajdonképpen elismerte magáról, hogy ő lelkileg halott. Nem akar és nem is tud változni, illetőleg fejlődni. Egy szép házasságban mind a két fél folyamatosan alakul, egyre jobbat igyekszik önmagából kihozni. Egy férfi elmesélte, hogy a házasságuk első 20 évben nagyon-nagyon nehéz volt, azzal együtt, hogy igyekeztek a kapcsolatot megtartani, gyermekeiket nevelni, de nagyon sok surlódás volt közöttük, főleg az ő irreális elvárásai miatt, amiket a feleségével szemben támasztott, a kellemetlen megjegyzései miatt, amivel állandóan éreztette, hogy nincs megelégedve a feleségével. Körülbelül 20 év házasság után egy külföldi kiküldetés során a férfi majdnem a feleségét megcsalta egy elég erősen alkoholos este után. Volt egy kolléganő, aki úgy éreztette vele, hogy részéről az ajtó nyitva van, nem sok hiányzott ahhoz, hogy a férfi a feleségét megcsalja. És másnap hajnalban, ahogy fölébredt, elborzadt ettől, hogy idáig jutott volna keresztény ember létére, a házasságát be tudta volna szennyezni, a feleségének az érzéseibe ilyen szinten bele tudott volna taposni. Megdöbbent ezen, hazajött, nagyböjt eleje volt, végigböjtölte a nagyböjtöt, és húsvét előtt elment gyónni. Kapott a gyónásban egy nagyszerű tanácsot, Simone Weil gondolatát, amely így szólt: szeretni valakit azt jelenti, mint szeretni a távolságot, amely tőle elválaszt. Ami azt jelenti, hogy minden házasságban van töredékesség. Nem szabad a másikból megpróbálni a teljes boldogságomat kicsikarni, kisajtolni, mert nem képes rá. Kell tudni azt a keveset, amit adni tud, örömmel, jó szívvel elfogadni. És a férfi elhatározta, hogy soha többet a feleségének kellemetlen megjegyzéseket nem fog tenni. 20 éven át próbálta őt megváltoztatni, nem sikerült, mostantól ezt a kísérletét föladja. A feleség azt gondolta, hogy ez egy ilyen vallási föllángolás. A férjénél el fog múlni. Azonban nem múlt el. A férfi ebben kitartott, soha többet kellemetlen, bántóan kritikus megjegyzése a feleségére nem volt. A feleség lassan teljesen meghatódott ezen, és azt mondta, hogy úgy látszik, mégis jó vagyok a férjemnek így, ahogyan vagyok. Ekkor kezdett a feleség teljesen kinyílni, a férje felé fölengedni ebben a házasságban, testi kapcsolatuk is ekkortól vált igazán szépé. Férfiből rengeteg olyan gesztus előjött, amit 20-30 éve nem csinált, hatalmas cukor virággal néha felesége előtt termett és átadta neki. A házasságuk utolsó évei voltak igazán szépek. Lehet egy nehéz házasságot is újra élettel telivé tenni, föltámasztani, ha mind a két fél erre nyitott, mind a kettőben a jó szándék megvan. Ugyanakkor az egyház azt is mindig állította, hogyha egy házasság pusztítóvá válik, például az egyik fél alkoholista, vagy ön is közveszélyes, veri a gyerekeket, akkor néha másik félnek majd, hogy nem kötelessége ezt az életközösséget megszüntetni, amit így neveztünk, hogy ágytól asztaltól külön válni, de akár külön is költözni, megvédeni például a gyermekeket ettől a pusztító légkörtől. Ilyen esetben is azonban úgy tartja a hitünk, hogy a házastársi kötelék megmarad, nem szűnik meg. Ahogy Jézus mondja, amit Isten egybe kötött ember szét ne válassza. Az élet nagyon hosszú, és lehet, hogy a másik élete alakul. Lehet, hogy lesz egy újabb szakasza az életüknek, amikor tudnak egymás felé közeledni. Ismertem egy olyan asszonyt, aki elmesélte, a férje színházban dolgozott, és rengetegszer megcsalta. Őt aztán körülbelül 10 év házasság után ott is hagyta. Az asszony azonban azt mondta, hogy ő számára más férfi nem létezett, és nem is fog létezni. Ő a házasság igényét halálosan komolyan gondolta, és azt gondolta, hosszú az élet, ki tudja, hát ha még a férje valamilyen módon visszatérő hozzá. És ez így is történt, a férfi rákos lett, az aktuális barátnője azonnal otthagyta. Egyedül maradt, nagyon nehéz helyzetben, a felesége ezt megtudta. Üzent neki, hogyha gondolja, akkor ő segít, akkor ő ápolja. A férfi eleinte nem fogadta el, de utána végül mégiscsak rábólintott, és így is történt. Hazaköltözött. Egy néhány hónap után annyira szégyelte is magát, annyira meg volt rendülve attól, amit kapott, hogy könnyek között kért bocsánatot a feleségétől, és az életük utolsó egy-két éve az ő haláláig nagyon-nagyon szép volt. Ekkor élték át tulajdonképpen igazán a kettőjüket összekötő szeretetet. Vagyis amit Jézus hirdet, amit az egyház próbál közvetíteni, hogy a házasság egész életre szóló teljes önátadás, ez mindenek előtt örömhír. És ha nem is könnyű, de lehetséges ebben élni, lehetséges ezt megvalósítani, sőt, nagyon nagy mélypontok után is egy-egy házasságot lehet újra élettel és szeretettel megtölteni.
Az előbb fölmerült bennem egy kérdés, hogy elképzelhető-e, hogy a nők komolyabban veszik azt a bizonyos igent, mint a férfiak. Többször lehet ezt hallani, hogy a férfiak tekintenek ki inkább a házasságból, és egyik barátnő, másik barátnő, és a nő pedig ott lehúzza a rolót, és onnétól sem erre sem orientálódik.
Ez egy érdekes kérdés, és nehéz lenne erre pontos választ adni. A statisztika, tehát nyilván egy megcsaláshoz kell egy férfi is, és kell egy nő is, és azt hiszem, hogy a statisztikák azt mondják, hogy általában több nő az, aki hűtlen a házasságban, viszont ez azért van, mert egy férfi, ha hűtlen, akkor több asszonnyal követi ezt el. Vagyis bátrabban és féktelenebbül vét a házasság ellen, a nő talán félénkebben és ritkában követel ilyenfajta bűnt, illetőleg sérti meg ilyen módon a házasságát. Az előző kérdéssorban volt még egy amire kicsit kitérnék, hogy miért van megtorlás. És hát először azt szeretném tisztázni, hogy az egyház az nyilván nem egy erőszakszervezet, nincsen katonasága, nincsen rendőrsége, nincsen börtöne. Nem tud adósságokat sem behajtani, tehát ilyen értelemben semmilyen megtorlás az egyházon belül nincs. Ez egy testvéri, vallásos közösség. Nyilván a kedves kérdező arra gondolt, hogy nem engedik az eukarisztiához járulni azt, aki a házasságában zátonyra futott. Ez pontosítva nyilván önmagában, hogy szétesett a házasságról, ő nem mindig tehet, ilyen esetben nyugodtan áldozhat tovább, abban az esetben nem, ha egy újabb életközösségre lép valaki mással, mint aki az ő igazi házastársa. Miért van ez, hogy az eukarisztiát nem engedi az egyház ilyen személyek számára odaadni, illetőleg nem engedi, hogy ők vegyék? Mert az eukarisztia Krisztussal való teljes egyéválás. És ez akkor hiteles, akkor igaz, akkor lehetséges, ha az életem legalábbis az alap döntéseiben Krisztus akaratának, szellemének, személyének megfelelő. Ha ezzel szöges ellentétben él valaki, akkor egy óriási hazugság lenne, hogy ő Krisztussal eljátsza, minthogyha egyé válna, de az élete teljesen másról szól. Például az ókeresztény korban, a kereszténység első évszázadaiban úgy tartották, és alapvetően az egyház mind a mai napig, ha más módon is, de így tartja, hogy van egy csomó olyan foglalkozás, ami eleve kizárja, hogy valaki az eukarisztiához járuljon, vagy akár, hogy megkeresztelkedjen. Az ókorban például minden olyan dolgot, ami a pogány vallásokkal szorosan összefüggött, például ilyen volt a bírói hivatás, mindig kellett esküt tenni a pogány istenségek. Ráadásul egy olyan római birodalomnak kellett a törvényei szerint akár halálos ítéleteket is kimondani, amelynek a törvényei igen gyakran az isteni törvénnyel homlokegyenest ellentétesek voltak. Tehát aki egy ilyen foglalkozást űzött, az nem lehetett keresztényé, amíg erről a foglalkozásáról le nem mondott. Ilyen volt a színészet. Egyrészt azért, mert a legtöbb színdarabban megint csak hemzsegtek a pogány istenségek, a régi mítoszok. Illetve azért is, mert elég erőteljesen megjelent a színpadon az erkölcstelenség, amit szintén a kereszténység elítélt. Vagy ha valaki önként katonának állt, ezt se engedték megkeresztelkedni. Úgyis azt mondták, hogy a római birodalomnak a rendkívül igazságtalan és rendkívül kegyetlen hódító háborúiban nekünk keresztényeknek semmi helyünk nincs. Aki katona volt, az lehetett keresztény, ugyanis nagyon nehéz volt a római hadseregből eljönni. De aki önként lépett be, azt nem engedték nagyon sokáig a keresztséghez, illetve az eukarisztiához. Azt gondolom, hogy ezeket a tilalmakat nem úgy kellene fölfogni, mint valami az illető ellen szóló büntetést. Sokkal inkább úgy, hogy az illető ezáltal tanúskodik például a házasság szentségének az értéke mellett. Ezzel a szenvedésével, hogy ő nem áldozik, tanúsítja, hirdeti, hogy a házasság igenis szent. Krisztus akarata szerint fölbonthatatlan. Életre szóló szeretett szövetség. Talán azt is jó tudni egy ilyen embernek, hogy Krisztus nem csak a szentségeken keresztül jön, hanem millió más módon. És akkor, amikor a többiek mennek áldozni, akkor ő is átélheti azt, hogy Jézus hozzám is jön. Más módon az én lelkembe is beköltözik. Volt egy református lelkész ismerősöm, aki bizalmasan elmondta, hogy hát náluk az egyházi rend, hogy bárki, akár egy férfi, nem tudom, 15 éven belül harmadik asszonyt hozza oda az oltár elé, hogy szeretne vele egyházi házasságot kötni, elvileg a lelkész semmilyen akadályt ezzel én nem gördíthet, kötelessége ugyanúgy ezt a házassági szövetséget megáldani, és ő azt mondta, hogy néha kicsit forog a gyomra, amikor ezt meg kell tennie. A katolikus egyház úgy gondolom, hogy próbál nyilván emberi módon, emberi eszközökkel, emberi egyházjogi szabályokkal, de próbálja a házasság Krisztus által akart eszményét megvalósítani, élni és fölmutatni. Jó, ebben nem csak egy egyházi törvényt látunk, hanem mindenek előtt Jézus akaratát, aki azt mondta, amit Isten egybekötött ember, szét ne válassza. Ezek a nagy eszmények olyanok, mint egy magasra tett léc. Azt gondolom, hogy nem kellene a lécre haragudni, még akkor sem, ha gyakran ezt a lécet az emberek leverik. A magasra tett léc segít abban, hogy megpróbáljuk. Ezt az eszményt megpróbáljuk megvalósítani. Ez az eszmény értünk van. Amikor azt mondja itt a kedves kérdező, hogy nem lehetne az egyház egy kicsit rugalmasabb, akkor nekem az jut eszembe, hogy a mai társadalmunk rettentően rugalmas. Már a világi, a pogány körülöttünk élő világ. Nem ebben gondolkodunk már régen, hogy egy férfi és egy nő életre szóló szeretett szövetsége lenne a házasság. Nagyon sokan azt mondják, azonos neműek is nyugodtan éljenek együtt, házasodjanak, akár gyermeket is neveljenek a gyermek jogainak vagy érdekének a teljes figyelmen kívül hagyásával. De talán hamarosan fog jönni az is, hogy majd hárman, négyen is alkothatnak egy ilyen érdekes formációjú családot. És nyilván nagyon sokan azt gondolják, hogy nem is kell megházasodni, hanem valamilyen módon az életük egy szakaszában együtt élnek. Már nem is így hívják sokan a házastársat, hogy élettárs, csak így, hogy életszakasztárs. És nagyon sokan azt gondolják, hogy a gyermeket is teljesen szabadon, nyilván, ha a felnőttnek, a szülőnek kellemetlen, akkor nyugodtan el lehet pusztítani az édesanya méhében. Rettentő rugalmas a társadalmunk, mindent enged, de azt gondolom, hogy ez a rugalmasság, ez a romlásnak, a szétesésnek a jele. A kultúránk haldoklásának a jele. Minden olyan kultúra, amelyik erőteljes, életerős, aminek van jövője, az erkölcsös. Ahol az erkölcs eltűnik, ott nagyon hamar az emberi kultúra szétesik. Az erkölcs nem egy gát, nem egy akadály, hanem útjelző. Egy olyan tábla, amely mutatja a boldogság, az emberhez méltó élet útját.
Mielőtt a következő kérdéseket feltenném, bevezetésként egy rövid történetet hadd mondjak el. Egy férfi és egy nő régóta él házasságban, már a házasságuk elején kezdtek el hidegölni egymástól. Közben egyikük szívét megérintette egy új szerelem, mely sok-sok évig tartott, de mivel a házasságból volt már gyermek, ezért évek múlva nagy fájdalmak közepette megszakította szerelmével a kapcsolatát. Gyermeke miatt a családjával maradt, de boldogtalanul. A gyermeken kívül senki nem boldog ebben a kapcsolatban. Folyamatosan keresi főhősünk ezt a szeretetet, azt a szeretetet, ami inspirálja és erősíti, és amit nem kap meg a házasságban. Úgy érzi, hogy a másik oldalnak nincsen meg ugyanez a szeretetre vágyása, és ezért nem is tudja őt igazán szeretni, így ő teljesen boldogtalan a saját házasságában. És akkor ehhez kapcsolódnának a kérdéseink, melyeket egyik hallgatónk tett fel. Mit tehet egy ilyen helyzetbe került ember? Hogyan lehet újraéleszteni a házasságát? Mivel lehet elérni a házastárs figyelmét, szeretetét? Hogyan lehet orvosolni ezt a helyzetet? Van egyáltalán megoldás erre? Mit tanácsol Püspök atya, hiszen minden beszédének a család az alapja és központi témája? Azt kérik, hogy adjon útmutatást.
Nyilván nagyon nehéz így bármit egy konkrét esethez hozzászólni. Nem ismerem a házasságuknak a történetét, a két szemét, akiről szó van. Itt is egy kicsikét fölmerül az, hogy az elején megvolt ez az egész embert átható döntés. Mert hogy azt mondja, hogy kezdettől fogva, vagy nagyon hamar kezdtek egymástól elhidegülni, hogy egyáltalán megvolt az érvényes házassági döntésük, az a szikla alap, amire aztán ráépülhet az egész házasság. Aztán kérdés, hogy tudták-e ezt ápolni? Szántak-e egymásra időt? Tudtak-e jól kommunikálni? egymással. A férfi tudott egy életen át udvarolni. A feleség tudta bölcsen, finoman, rövid szavakkal jelezni, hogy minek örülök, mi az, ami fájt. Eszembe jut az is a kérdés kapcsán, hogy azt írja a kedves kérdező, hogy a gyermek miatt maradtak végül is együtt, vagy döntött a férfi amellett, hogy mégis a felesége mellett marad. Azt gondolom, hogy ezt a gondolatot lehet jól is érteni, meg rosszul is. Jól érteni úgy lehet, hogy nagyon fontos a házasságban, hogy egy ember eljusson odáig, hogy nem én vagyok a leges, legfontosabb. Se ebben a házasságban, se a magam életében. Nem az én igazam, még csak nem is az én boldogságom. Hanem fontos a szeretet kincse, amit őrzünk, a gyermekeink. Fontosabb a társam, mint én, vagy legalább olyan fontos, mint én, és az ember egy kicsikét túllép önmagán. Tehát ha ez a mondat, hogy a gyermek miatt, ez ezt jelenti, hogy túllépek magamon, de nem csak a gyermekért, hanem a társamért is, a házasságunkért is, akkor ez a mondat talán helyes. Ha azonban azt jelenti, hogy csak a gyerek az egyetlen, ami két embert összetart, két olyan embert, akik egymás szinte már gyűlölik, alig tudnak egymás mellett létezni, akkor ez a mondat nem teljesen helyes. Ugyanis a gyermeknek a legfőbb érdeke az, hogy a szülei egymást szeressék. Akkor tud az ő gyermekkora boldog lenni. Egyik nagyon híres házasságról nagyon sokat beszélő püspökatya, Bíró László püspökatya szokta ezt így fogalmazni, hogy nem szabad, hogy a gyermek fölfalja a házasságot. Vagyis nem szabad, hogy ne maradjon idő, érzelem arra, hogy ketten egymás kapcsolatát építsék. És a gyereknek is a legfőbb érdeke az, hogy a két szülő egymással legyen harmóniában, békességben, szeretetben. Ez sugárzik ki rá, mint a napfény a növényre. Ettől lesz a gyermekkora boldog. Vagyis ilyen értelemben véve az, hogy csak a gyerek miatt maradunk együtt, ez a gyermek számára sem jó és nem boldogító. Hogy mit lehet egy ilyen házasság történet után tenni? Azt gondolom, hogy ha megvolt a kezdeti döntés, tehát egy hiteles, érvényes házasságról van szó, és mind a két félben megvan a jó akarat, akkor lehet, és kell is próbálkozni ezt a kapcsolatot emelni és javítani. Én azt gondolom, hogy azzal kellene kezdeni, hogy az a fél, akinek volt egy ilyen házasságon kívüli szerelme, az nagyon fontos, hogy ezt az egészet őszintén megbánja, mint a felesége és mint Isten elleni vétket. Bocsánatot kérjen, és vezekeljen is érte még hozzá komolyan. Esetleg olyan módon vezekeljen, amit a társa kér tőle, hogy hogyan tudná ő ezt egy kicsikét jóvá tenni. Tehát egy nagyon fontos része az újrakezdésnek az, hogy a múlt sebeit ne szőnyeg alá söpörjék, hanem valamilyen módon megoldják, meggyógyítsák. És utána sajnos szinte nulláról kell ezt a kapcsolatot elkezdeni, mert gyakorlatilag nagyon kevés maradt belőle. Ami azt jelenti, hogy szinte újra dönteni kell egymás mellett, választani kell egymást. Lehet, hogy ezt akár, ha másképp nem csak négy szem közt, akár egy csöndes templomban újra átélhetnék, hogy most szinte döntünk, szinte egy újabb esküvőnk van, elhatározzuk, hogy a kapcsolatunkat építeni fogjuk, és ehhez kérjük az Isten segítségét. És hát ettől kezdve kellene udvarolni. Kellene időt szánni egymásra, kellene elindítani az őszinte kommunikációt. Van egy nagyszerű történet, ami Gary Chapmannek az egyik könyvében található ezzel a címmel, hogy hogyan szeressem azt, akit gyűlölök. Egy feleség jött egyszer egy lelkészhez, és mondta, hogy pokol a házassága, és gyakorlatilag gyűlöli a férjét. És hát hosszasan beszélgettek, végül a lelkész azt mondta, hogy hát nem biztos, hogy ezt a házasságot meg lehet menteni, de Jézus azt tanítja, hogy még az ellenséget is szeretni kell. Magának most az ellensége a férje. Próbálja meg őt az evangélium szerint elkezdeni szeretni. Ez egyáltalán nem lesz könnyű, egyáltalán nem biztos, hogy lesz ennek gyümölcse, de megpróbálhatja. És hát konkrét tanácsokat is adott a lelkész, mégpedig azt, hogy menjen oda a férjéhez, mondja el neki, hogy mostantól megpróbál jó felesége lenni. És igyekszik úgy élni, úgy cselekedni, hogy a férjének ezzel örömet okozzon. Így is történt, a feleség ezt elmondta, és próbált a lelkész útmutatásai szerint sok minden olyasmit megtenni, amiről azt gondolta, hogy a férjének örömet szerez. Illetve próbálta elkerülni azt, amit addig elég sokat csinált, hogy nem kritizálta többet a férjét, nem veszekedett vele, nem tett neki ilyen negatív megjegyzéseket. Eltelt egy-két hónap, és a férfi nagyon hálás kezdett ezért lenni. Rájött arra, hogy valóban a felesége rengeteg mindent érte, megtesz, és nem szurkálja őt a különböző megjegyzéseivel. Amikor ezt érezte a feleség, már lassan kezdett eléggé boldog lenni ettől, akkor a lelkész azt tanácsolta, hogy most kérjen valamit a férjétől. És a feleség tényleg hazament, a nagy vágya mindig is az volt, hogy időt szenteljen rá a férje, nyugodt, békés, szeretetben eltöltött időt. A legelső ilyen alkalom egy közös társas játékozás volt, ami fantasztikus örömet szerzett a feleségnek, de ettől kezdve sokat sétáltak együtt, és egyáltalán szántak időt egymásra. Eltelt néhány hónap, a feleség már nem tudott olyat kérni a férjétől, amit a férfi ne teljesített volna boldogan. Eltelt egy fél év, és azt érezték mind a ketten, hogy talán soha ilyen boldog, ilyen szép a házasságuk nem volt. Lehet talpra állni nagyon nagy mélypontokból is, mind a két félnek kell hozzá a nagy-nagy elszántsága, szeretete, hűsége, odaadása.
Ismét műsorunk végéhez értünk. Nagyon köszönöm a sok új információt és tanítást, amit ma kaptunk Püspök atyától. Maradjanak velünk, hallgassanak minket, mindenkinek tartalmas időtöltést kívánunk. Dicsértessék Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Hitkapuja. Székely János püspökatya és Soproni Mónika hitvédelmi műsorát hallották.